Szép jó estét kívánok! 2020. december 29-én kedden a Kéver Rádió civil kontroll műsor hallgatóinak. Köszöntöm Önöket, és a mai nap egy beszélgető partneremmel fogjuk ezt az évet zárni, dr. Weller Jakos Tamással.
Szép jó estét kívánok én, és köszöntök minden kedves hallgatót. Így most a János édes kettesben vagyunk, így a 20-as év utolsó előtti napján.
Akivel én megpróbálok néhány olyan témát megkapirgálni, függetlenül, hogy utolsó nap van, bár volt egy ilyen óév búcsúztató műsorunk ezt megelőzően, amikor egy kis adventi jelleget ennek adtunk, de van több olyan téma, ami ebbe a műsoridőben most beleférvén megérdemel annyit, hogy foglalkozunk vele, illetve adjunk olyan tájékoztatást, amire esetleg a nagy közönség vagy a keszthelyiek még nem értesültek, vagy nincsenek kellően tisztában. Rögtön az elején én egy olyan témával kezdenék, ami napias és nagyon fontos, és mostanság igencsak mozgatja az embereknek a gondolatait. Ez nem más, mint a vakcina, az oltóanyag vásárlása, e körül forgó pénzügyi dolgok, a hírek, álhírek, pletykák és egyebek. Hadd kezdjem azzal, hogy a mai nap egy nagy felkiáltással Orbán Viktor bejelentette, hogy a vakcina beadásra a politikusoknak az utolsó helyen a sor végén kell állniuk. Tamás, mi erről a véleménye?
Hát ez igen érdekes bejelentés, mert már csak, hogy a tartalmát is megnézzük, meg ugye ezt az álszerénységet, hogy hát a politikusoknak az utolsó helyen kell állni. Hát én nekem azért kicsikét erről teljesen más a véleményem, mert én szerintem egy politikusnak, mert a politikus szerintem olyan, mint egy hajós kapitány, annak mindig nem a hátsó sorba kéne állni, hanem inkább a legelején, ugye, hogy a csatába is, ugye a tiszteknek, ugye, amikor a hadsereget a csatába vezénylik, én nekem ebben az esetben nekem ez a véleményem, hogy talán inkább jó példával kéne előjárni.
Tehát arra gondolsz, hogy az a 133 bátor ember, akivel Orbán Viktor mindig példálozik a jó biztos támogatottságával, a vasököllel, az most megmutathatná egy példát, hogyan kell mutatni a választópolgároknak.
Hát így van, itt most megmutathatnák, hogy mennyire bátrak, hogy odaállnak és a nyilvánosság előtt oltatják be magukat ezzel az oltóanyaggal, amire azt mondom, nem kell félni az oltóanyagtól szerintem, mert hát ugye 1000 éve van az emberiség, és már rengeteg betegség ellen ugye létrejöttek oltóanyagok, és hát ugye lehet látni, hogy az átlag életkor is növekedett, meg minden egyéb, tehát hasznosak ezek az úgynevezett védőoltások. Bár én most magamról beszélek, tehát ezzel a védőoltással, amik most kijöttek ugye durván egy év alatt, azért én ezekkel egy kicsikét szkeptikus vagyok, azt is megmondom, hogy miért, mert egy vakcinának, egy oltóanyagnak ahhoz, hogy az tényleg hatásos és biztonságos legyen, ahhoz én úgy gondolom, hogy egy év, bármilyen nagy munka is van mögötte, egy év az kevés, mert ugye ezeket az oltóanyagokat azért tesztelni is kell. Én azt látom, hogy ami most történik, az nem más, mint egy nagy tesztelés, amikor embereken tesztelnek egy oltóanyagot.
Ugye ezt nem mi találjuk ki, ez a magánvéleményünk is lehet. Én egyébként egyetértek a te véleményeddel, de hát ezt neves kutatók és tudósok szerte a világon már a első hullám kezdetén, akárha Wuhan nézzük, és már onnét is voltak nyilatkozatok, és azóta is olyan neves kutató orvosok tesznek le az asztalra tényeket, amik azt mutatják, hogy bizonytalan még. Minden országban eddig előállított és kísérlet alatt álló vakcina még nem rendelkezik azokkal a paraméterekkel, ami megismerteti, biztonságossá teszi az embereknek a lelkületét, a gondolatait, és jó szívvel állnak ez elé. Értem én, hogy például annak idején gyermekkorunkban kaptuk a tuberkulózis ellen, kaptuk a különféle betegségek ellen, TBC, stb. Sőt, még azt is, hogyha jól emlékszem, és ha jól tudom, akkor azok az oltások is, itt most jelent nem biztos, hogy releváns, orosz vakcinák voltak abban az időben Magyarországon, de ez most nem jelent semmit. Csak azt akartam volt ezzel mondani, hogy véleményem szerint Magyarországon, és most csak az ország tekintetében, nagyon minimális, elégtelen volt az az információ, amit a kormány biztosította a lakosság részére. Elégtelen volt az az információ, amit biztosított az egészségügyi dolgozók részére és az orvosok részére is. És gondolom, hogy emiatt lehetnek bizonytalanok azok az orvosok, akik és ápolók és egészségügyi személyzeteki gyakorlatilag a járvány megfékezésében működnek úgy közre, és majd a megoldást jelentik, hiszen ők is oltanak, őket is oltják. Ez még hadd tegyem hozzá, hogy az a 3000 fő, aki önkéntesen fog jelentkezni 18 és 70 év vagy 60 év közt, ami most már nyilvános, ugye, milyen felkészültséggel fognak bírni az a 21 oltóhely, ahol esetleg lehet jelentkezni Magyarországon. Milyen információval látják el? Minap egy televízió műsorban nyilatkozott egy szakértő, aki elmondta, hogy van egy közel 80 oldalas brossúra, azt odaadják a paciensnek, azt ott átlapozza, és eldönti, hogy beoltatja magát, vagy nem. Hát én megmondom őszintén, hogy egy száraz, egészségügyi információval, teletűzdelt, latin nevekkel és mindenféle tematikával leírt brossúrából nem biztos, hogy ki tudnám magam úgy művelni, hogy azonnal rohannék oda, hogy engem mindenképp oltsanak be, és hát nem is szívesen fogadom azt, hogy tényleg kísérleti nyúlnak nézik a magyar embereket. Mit gondolsz?
János, igazad van ebbe, de és azt látom, hogy a magyar kormány nem csak a járványkezelésben, hanem itt a vakcinával kapcsolatosan is nagyon, de nagyon mellé lőtt, mert ugye, hogyha ezt teljes nyíltsággal vitték volna véghez a tájékoztatást, tehát ugye itt gondolok például itt a fertőzések számáról, az a halálozások számáról.
Ami még mindig a legmagasabb,
ugye, hogyha ne felejtsük el. Legmagasabb, igen, de hogyha megnézed ezeket a számok, statisztikai számokat, akkor azt nem tudsz belőle semmit se levonni. Tehát egyszerűen, és titkolják például ezeket mai napig is, hogy például egy adott területen, vagy egy adott településen hány fertőzött van, mennyi halálos áldozat van azon az adott településen. Tehát, hogyha csak azt szeretném mondani, tehát, hogyha összességében ezt az egész járvány dolgot, meg az oltóanyaggal kapcsolatosan teljes körűen tájékoztatták volna az embereket, meg tájékoztatnák az állampolgárokat, akkor nem az lenne, hogy egyszerűen senki nem akarja beoltatni magát ezzel, úgy mondom, én szerintem is egy kísérleti gyógyszerrel, hanem sokkal nagyobb lenne a bizalom. A kormány iránt is, meg maga iránt, az oltóanyag iránt is, mert megbíznának az emberek a kormányba, de így, hogy állandóan azt látják, hogy soha semmit nem mondanak el, hanem mindent eltitkolnak, így egyfajta bizalmatlanság alakult ki, nem csak az oltással is.
Úgy fogalmaztam az előbb, hogy beszélgettünk egy műsor megkezdése előtt, hogy én úgy látom, hogy egyfajta egy ilyen kificamodott országban és rendszerben élve, nem is csodálkozom ezen, hiszen semmi olyan alap nincs, olyan momentum nincsen, amire rá lehetett volna építkezni. Hát az alaptörvény de ne is beszéljünk, tehát nincsen, jogállamiság sincsen, egyáltalán ország sincsen, és ebben egy Orbán Viktor által vezetett Fidesz galeri tulajdonképpen a Pityaner politikai megfelelésüknek bármilyen helyzetben alárendelik az embereknek az egészségét, alárendelik az embereknek az életét, tehát csak is az egyéni politikai haszonszerzés a cél, és itt most rá kell térnem Keszthelyre, tehát most országos témáról beszélünk, de azért beszéljünk Keszthely vonatkozásával.
Keszthely sem maradhat ki.
Keszthely város polgármestere milyen tájékoztatás adott nekünk például mondjuk az ügyben, hogy mi a keszthelyi emberek felé az ő javaslata. Például mit gondol arról, hogy ebben a témában mi lehet a célszerű? Tájékoztatta a lakosságot valami olyan dologra, amiről a médiából nem tudnak tájékozódni, vagy segítette a lakosságot, nem az arcképes poszteréről beszélek, hogy bedobált az embereknek, hogy itt vagyok, mert hívjanak fel, hanem arra gondolok, hogy esetleg átgondolta-e ő, aki már állítólag a Covidon is túlesett, hogy ez ne következzen be az ő városába, idézőjelbe, ő mit gondol erről, miben segített bennünket, milyen tájékoztatás adott, egyáltalán létezik-e ilyen, volt-e?
Hát a keszthelyi tájékoztatás az ugyanolyan, mint az országos, az tehát csak simán lekopizták szerintem, tehát semmivel nem mond többet, mint amit az országos is, mert igaz, országosan mondanak valamit, de hát azok annyira ellentmondóak, tehát az egyik nap enyhelhattak, meg az egyik nap platózik, a másik nap még nem platózott a járvány.
Már platózott, tehát, ma már
hát
platózott.
Össze-vissza, tehát beszélnek, tehát igen. Azok a járványgörbéből, valaki ránéz, hát az olyan, mint az én EKG görbém, abból sok mindent nem fognak kideríteni. Tehát én azt látom, hogy tehát őszintébben kellett volna ezt az egész dolgot vezényelni.
Most egy polgármester, Tamás, egy polgármester elvileg Magyarországon minden olyan információt hozzá kell tudjon jutni, ami a nép, a lakosság érdekeit szolgálja, legyen az bármilyen. Egy polgármesternek kutya kötelessége begyűjteni azokat az információkat, amit ő nem tud, megjárni azokat az utakat, csatornákat, amihez ő nem ért, nyilván nem érthet mindenhez, és amikor ezt végigjárta, a megfelelő információ halmazzal az ő médiájába, amit mi fizetünk, és nekünk, ő neki kötelessége elmondani, és megsegíteni bennünket, tanácsot adni, mert ő egy mester polgár lenne.
Kellene, csak most itt a tájékoztatásról, most jó, ezt igen, igazad van, de akkor most azt mondod, kellene, így van. És ez, akkor most egy másik téma, szerintem ez is nagyon-nagyon fontos, és nem csak Keszthelye, hanem Magyarország, bármelyik településén, ugye karácsony előtt, ilyen szinte ilyen karácsonyi ajándékként jelentette be a magyar miniszterelnök, hogy hát könnyítenek a kis és közepes vállalkozók terhein azzal, hogy a 21-től, tehát jövőre, már az iparűzési adónak csak az 50%-át kell majd szerencsétleneknek befizetni, és akkor megkérdezem én, oké, ez valamilyen szinten a kis és középvállalkozókat valamennyi százalékban igen, könnyebb lesz nekük, ez tény, de nézzük meg a másik oldalt, ugye, és most a keszthelyi polgármesterről beszéltél, hogy hogyan tájékoztat, most itt van Keszthely esetében például ez a dolog. Ez Keszthely városát, ez 500 milliárd forintos bevételkiesést jelent, majd körülbelül 2021-ben, jövő évben. És akkor most megkérdezem én te tőled, hogy egy polgármester azt mondtad, hogy igen, egyetértünk, hogy a város polgárainak a mestere, tehát tulajdonképpen az itt élőket kell, hogy képviselje. És ha jól emlékszem, az előző adásban volt egy téma, ahol én már elmondtam azt, hogy hát igen, jövőre majd elválik az, hogy valójában kinek is a polgármestere, ez a jelenlegi polgármester.
De mire gondolsz?
Hát a keszthelyiek polgármestere, vagy az ő által felvett színeknek a polgármestere.
Hát mondjuk meg, hogy a Fidesz szolgálja, vagy a keszthelyi embereknek a szolgálja.
A pártnak az embere, vagy a keszthelyieknek a polgármestere. Mert ugye ezt most csak azért mondom megint, mert ez 500 milliárd forint. Ez nagyon nem kevés pénz, ha a Keszthely város költségvetését nézzük meg. Na most, hogyha ez az 500 millió forint nem fog realizálódni Keszthely városnak a költségvetésébe, hát, nem tudom, egy igen keserves év elé fog nézni. Keszthely városa, de nem csak Keszthely, most csak beszélgetünk tehát a hallgatóknak, hogy itt nem csak Keszthelyről van szó, hanem a többi kis település, nagyobb településről, mert minden településnek az iparűzési adó az egy jelentős bevételét képezi.
Hát ez a rövid pórázon való tartás. Tehát most ugyebár az is hír, és nem régi hír, hogy a megyei jogú városok ugye 1,5 milliárd forint injekciót kapnak, gyakorlatilag az elvonás miatt egyfajta tőkeerősítést a működésükhöz.
Tehát igen, de Keszthelyt nem látod azon a listán.
Nyilván nem mondhatnánk, mivel nem megyei jogú város, de ez egy dolog. Most ez ügyben kíváncsi lennék én, a Nagy Bálint polgármester mennyit lobbizott. Kikérte-e magának, hogy a őt választó polgárokat megsarcolják, hogy ellopják a pénzt, amit ők keservesen megkerestek. Volt-e egyetlen egy momentum erre vonatkozólag? Volt egy levél, vagy egy telefon megkeres, vagy bármi, hogy azt mondja, hogy kérem, én Keszthely polgármestere vagyok, és visszautasítom ezt a sarcot, és nem tartom helyesnek, hiszen tönkre fog menni a város, és a kormány rákényszerít bennünket, hogy hitelt vegyünk fel, hogy tényleg megvárjuk a végelgyengülést, és ilyen elvonás mellett az élet gyakorlatilag kilátástal marad, gazdaságilag Keszthelyen.
Hát én azért féltem mondom Keszthelyt a jövő évtől, mert 500 millió forint az nem kevés pénz, és hát az idei évet, ha visszanézzük 2020-ba, ugye nem voltak ilyen elvonások, tehát itt idén azért befolyt az iparűzési adó, Hát azért ide évben is lehetett volna kezdhelyen mire fordítani ezeket a pénzeket, és ez is kevés volt, hiszen ha megnézzük, hogy hogyan nézett ki egy-két helyen a közterület, akkor mondhatjuk azt, hogy lett volna hely ezen pénzeknek, és akkor, hogyha ezt megnézem, akkor, és így futunk neki 2021-nek, és nem szóval beszélve arról, hogy ugye Keszthelynek azért a fő bevétele az a turisztika, hát nem tudom, és azért mondom, hogy nem értem, hogy nem hallom, nem hallatja a hangját, nem tudom, hogy mi van ilyenkor, illetve hát, tudom, ha akarom.
Gondolom ez a nagy csend itt most igazándiból azért van, és jól gondoljuk, hiszen a vezér, ha elmondja és meghatározza, akkor nyilatkozunk, ha nem, akkor nem nyilatkozunk. Tehát itt igazándiból úgy nézem, hogy a központi irányítás határoz meg minden, nyilván a polgármestereknek is, nyilván a keszthelyi polgármesternek is. De közelmúltban nekem a kezembe akadt egy brossúra, egy közel 60-80 oldalas fotókkal ellátott elég vaskos anyag, ami Keszthelyváros ingatlan és lakás és területi vagyon gazdálkodásának egy koncepciója, egy nagyon komoly tanulmány és egy elkészített anyag, ami belealapozva azért sok mindent láttam, és az is most már köztudott, hogy és nem-e gondolod esetleg, Tamás, hogy az elvonás miatt egyfajta olyan plusz bevételre akar szert tenni a város, a Vozárny által idézelbe téve, a Vozárny által elkészített lakás koncepció, amit ő a Városi Televízió bejelentett, hogy van egy lakás koncepció, és az ő készítette, mindegy, gratulálunk neki. Ebben szerepel a város tulajdonában lévő, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és ingatlanok értékesítési szándéka, amiben vannak szociális bérlakások, piaci alapú bérlakások, olyan ingatlanok, amik ki vannak adva már, vagy ki lehetne adni őket, hogy nem gondolt esetleg, hogy ebből egy olyan plusz bevételt szeretnének Keszthelyen, vagy gondolnak erre, ami esetleg egyfajta életmentő lehet, egy mentő lehet.
Hát szerintem mindenképpen azért csinálják ezt, mert ugye van egy nagy lakásállomány az önkormányzatnak, és hát ahogyan a VÜSZ Kft.-nek az éves beszámolóját mindig megnézzük, akkor azt látjuk, hogy 120 millió forint körül van az a követelés állomány, amiben ugye tartoznak, tehát ez hosszú éveken keresztül jött össze, de amiben mégiscsak tartoznak az önkormányzatnak ezekben a lakásokban élő emberek, bérlők. Csak azt nem értem, hogy ez miért nem, tehát miért képződött egy ekkora állomány, meg hát arról, hogy ez a lakásállomány öreg, tehát mindenképpen próbálnak ezektől szabadulni. Ez egy összetett dolog, tehát szerintem. De ettől függetlenül azért ez a téma nagyon érdekes, János, megmondom, hogy miért, mert nem látta, az egyesületünk nem látja, tehát ennek az egész koncepciónak a szakmai, tehát hogy milyen szakmai szempontok szerint kerültek például az ingatlanok eladása kijelölésre, mert ugye azt mondom, hogyha mondjuk példát, most egy példát mondok,
ha
például egy olyan ingatlanokról van szó, amelyek tehát műszakilag nagyon leéltek, és nagyon sokat kéne rákölteni, és ezeknek a felújításától kíván hosszú távon megszabadulni az önkormányzat, akkor azt mondom, hogy gazdaságilag még megérthető ez a dolog, de most az utolsó testületülések egyikén például egy olyan lakást értékesítettek, amit nem olyan régen újítottak fel. Tehát egy nagyon jó műszaki állapotban lévő ingatlanról volt szó, amit aztán értékesítettek. Tehát egyáltalán nem látjuk, tehát hogy milyen gazdasági szempontok, vagy milyen szakmai szempontok szerint készült el ez az egész dolog. Csak ugye az történt, hogy itt karácsony előtt nagyon sokan jelezték az egyesület felé, hogy kaptak levelet az önkormányzattól, hogy amelyben ugye megvételre felkínálták az általuk bérelt ingatlan.
Én nem kaptam, pedig én is önkormányzati bérlakásban lakom, hogy nem kaptam.
Hát ezt nem tudni, ezt nem tudjuk, hogy hogyan működik ez a dolog. Ezért az egyesületünk, ugye ez most egy közérdekű adat igényléssel fordult az önkormányzat felé, hogy hát már bocsánság nyilvánosságra egyáltalán, mert azért ez a keszthelyiek vagyona, ahogy te is mondtad.
Nem 2 forintról van szó, hát milliárdos összegről van szó.
Hogy mégiscsak milyen szempontok alapján, amit az előbbit elmondtam, hogy milyen szakmai szempontok alapján verik nagy dobra az önkormányzat lakásállományának egy jelentős részét. Mert úgy gondolom, hogy az Egyesületnek is, és a Keszthelyieknek is joguk van tudni. Abszolút. Tehát azt, hogy milyen alapon.
Ha jól emlékszem, régebben, pár évvel ezelőtt már volt erre kezdeményezésünk még önkormányzati képviselőként, hogy legyen egyfajta stratégia erre a lakás kérdésre, ami mindig is János, egy ilyen...
Ez nem probléma, hogy kell a stratégia, igazad van, csak ezzel is ugyanaz a baj, amit a vírusnál mondtam, hogy ezt is ilyen sutyiba, titokba próbálják meg a városba lebonyolítani. Most mondok neked egy példát, többek között a Városi Újságnak, a Balatoni Krónikának, amit én csak Józsikának hívok. Például erről kellene szólni, hogy ebbe az újságba, ami az adófizetők pénzéből jelenik meg két hetente, például le kéne írni, tájékoztatni kéne a lakosságot, hogy milyen alapon és milyen szakmai elvárások, szempontok alapján adjuk el a város vagyonának egy jelentős részét. Tehát és most, hogyan, és milyen kondícióba, és hogyan, és mi az elképzelés?
Kapok egy levelet a várostól, amiben leírják nekem, hogy így, ilyen és ilyen feltételek mellett megvásároltam a lakást. Én most csak arra gondolok, hogy valamikor régen voltam ilyen helyzetben, máshol, ott is egy ilyen konstrukcióba, de egy kedvező konstrukció keretében lehetett lakást vásárolni. Ez nem titok, ez a honvédségnek a szolgálati lakásairól van szó, aki a megfelelő ideig fizette a bérleménynek a díját, azt fenntartotta, stb. És akkor erre kapott egy olyan kondíciót, ami életszerű, tehát élhetően kifizethető, és nem hal bele az ember. Mit gondolsz, a mostani koncept, nem tudunk róla semmit, csak feltételezünk, vagy néhány szóbeszéd, vagy néhány ismerőssel beszélvén, vagy olyan lakóval, aki már megkapta ezt a levelet, és az ő információkból véve, vagyunk-e ellátva úgy infóval, hogy ez mennyire lehet biztonságos? Tehát az, hogy a városnak a bevétele fontos, de mennyire figyelik a másik oldalt is. Tehát most pont arra konkrét esetre gondolom, amikor elmondta egy illető, hogy milyen családi körülmények között él, és ha egy minimális jövedelem kiesés van, gyakorlatilag nem tudja vállalni. Tehát azért ez egy olyan jelenség, és itt jön ez, amit te mondtál, hogy milyen stratégia, milyen felkészültség, milyen alapok, milyen rendeletek, és egyébként hogyan történt ez az egész, hogy mérték fel, vagy csak leült Nerika, és azt
igen,
mondta, hát hogy
például
eladunk főnök 100 lakást, akkor kerestünk, mit tudom, 1.228.000.000 forintot.
De nem mindegy, hogy milyen lakást hát adsz el, mert például most mondok egy példát, egy olyan lakást adsz el, amit ezelőtt 4 éve 60 millió forintot ráköltöttél, most pedig odaadod, bocsánat, nem tudom mennyiért, hát azért érdekelne ez a dolog, tehát és még egy nagyon fontos szempont, ami személy szerint például engemet nagyon felháborít. Az Egyesületünk 3 önkormányzati képviselőt ad helyt, vagy képviseli a képviselőtestületbe. Nem, abszolút, tehát nem tudjuk, nem beszélték meg az Egyesülettel a képviselőinken keresztül.
Senkit
nem tájékoztattak, hogy mik ezek a szakmai szempontok, mely alapján, mi alapján, hogyan jelölték ki, haveri alapon jelölték ki esetleg, vagy nem tudom, vagy valamilyen szociális szempontok szerint. Ugye most azért itt ilyen erős kijelentéseket tettem, hogy haveri alapon, de nem tudok mást mondani. Tehát akkor, amikor valamit titkolnak, és nem közlik azt a nyilvánossággal, akkor az ember ilyen esetekben mindig csak rosszat tud gondolni.
Ha én arra gondolok, hogy amit te mondasz, hogyha azt a koncepciót követi a város, hogy a már meglevő ingatlanok, ami jó állapot, és nyilván, ha valaki vásárolni szeretne ingatlant, akkor egy jó helyen levő, jó állapotban lévő ingatlan arra szeretne költeni. Nyilvánvaló. Tehát, ha a szociális bérlakásról van szó, ami Keszthelyen a 90%-a lakhatatlan gyakorlatilag, legalább azok, amiben néhány család lakik, de többiek ilyen állapotban vannak. Én emlékszem rá, hogy a régebbi időkben, évekkel ezelőtt a Bűz részéről mindig az volt a magyarázat, hogy azért nem lehet kiadni szociális bérlakásként ezt, meg azt az ingatlant, mert olyan a szerkezeti állapot, hogy lakhatatlan, és annak még csak a beköltözésre való felkészítése is olyan horrorisztikus pénzeket követelne, ugye nem egy lakás, hanem mondjuk 50-60-100 lakásról van szó, ezért nem lehet kiadni. Tehát teltek az évek, göngyölőd, ugye termelték a kintlevőségeket, semmit nem tudtunk visszafordítani, bár ha emlékszel, akkor volt erre is több kezdeményezés, hogyha csak évente 200 milliót fordítunk az ingatlanok állagmegőrzésére, akkor már hogy néznek-e belváros, stb. Ez nem történt, hanem most előttünk van egy koncepció. Pontosabban nincs előttünk egy koncepció, hanem van egy koncepció, amit Bozárné alpolgármester megalkotott, biztos komoly tím.
Hát nem magasztaljuk föl Bozárnét, szerintem ő alkotta meg, hiszen ez egy csapat munka volt.
Arra gondoltam, hogy a televízió ő jelentette be a Balatoni Ózsika televíziójába, ugye, hogy ezt a koncepciót ő készítette. Mindegy, szumma szummárom, ott tartottunk, hogy ez valószínűleg bevételt jelenthet a városnak, csak erről mi nem tudunk semmit, és mennyire álságos, hogy titkolják ezt is. Tehát a városnak és a közvagyonnak a herdálásáról idézőjelbe, de legyen hangsúly, legyen jó szándékú. Sajnos ebben kétségeim vannak, hiszen az elmúlt 15-20 évre visszatekintve úgy a város, mint az ország vonatkozásában, itt semmi más én nem láttam, csak a mértéktelen tolvajlást, rablást, csalást, lopást, hazudást.
Hát János, remélem, hogy nem lesz igazad, bár azért tényleg az a jellemző, hogy mindig próbálták kiszedni tehát az értékesebb vagyonelemeket. Tehát azért mondom, ezért kérte ki az egyesületünk ezt az anyagot, hogy mely szempontok alapján. Tehát mely szempontok, és ez szakmai szempont, tehát mely szakmai szempontok alapján kerültek az ingatlanok értékesítése.
Tehát mondjuk ebben benne van egy értékbecslőnek a munkája is, gondolom.
Hát ezt sem tudjuk, hogy hogyan, hogy most előre értékelték fel, vagy mindenkinek kiküldték, és akkor aki meg akarja venni, akkor mindenkinek eladják, meg mit akarnak eladni. Tehát egyszerűen a lakosság a választópolgárokkal nem közölték, nem tájékoztatták, nem tették nyilvánosságra, hogy mégis, hogy mit, hogyan és miért szeretnének. És ez a baj, hogy ez mindenre ez a jellemző. Titokba, sutyiba, a színfalak mögött valakikkel, már lehet, hogy nem tudni, azért mondom, tehát ezek csak feltételezések, de ezért lenne jó, hogyha nyilvánosan mennének ezek a dolgok, és a városi médiát például ilyen dolgokra használnák fel.
Egyébként, ahogy mondtad is, hogy mindenképpen nehéz, és egy nagy volumenű dolog ez, tehát nem lehet csak így átrepülni rajta.
Nem két forintról van szó, nem kettő forintról beszélünk.
Tehát azért, hogyha ez nincs meg ez a kommunikáció, amit mondasz, ami tényleg nagy segítség volna a lakosságnak is, mint annak idején emlékszem rá, hogy mi miért kaptunk valamikor, mert itt bankok vannak ebbe benne. Hiteleket kell felvenni. Itt megvannak a lakások, a bérlőknek a jövedelmei, a munkahelyek, és sorolhatnék egy számtalan olyan összetett dolgot, aminek alapvetőnek kell lenni ahhoz, hogy egy tulajdonos értékesítsen egy bérlőnek. Hát ha szeretnék vásárolni valamit, először is kell, hogy legyen rá pénzem, ugye? Úgy kezdődik. Utána meg kell, hogy találjam, hogy hol van. Ha megvan, akkor meg kell győződnöm róla, hogy ez nekem megfelele. És hogyha megfelel, akkor a megfelelő kondíciókkal, ha tudom, kifizetem, ha nem, akkor segítséggel fogom kifizetni. A segítség pedig nyilván a bank. Most én azért egy kicsikét szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, hiszen annyi éven keresztül foglalkoztunk mi is, te is, számtalan embernek a deviza hiteles ügyeivel. Lehet, hogy most úgy tűnik, hogy ez egy távolabbi dolog, nem tartozik ide, de igen is ide tartozik, hiszen kölcsönökről lehet szó. Itt nagyon sok család valószínűleg hitelt fog felvenni, esetleg arra, hogy akár a kauciót, vagy a bizonyos százalékos befizetendő összeget megvásárolja, és gyakorlatilag a bankra bízza már azt az ingatlant, amit még gyakorlatilag meg sem vásárol, csak egy felajánlást kapott a városnak, és akkor még mindig hol vannak azok pénzek? Milyen futamidők lesznek? Meddig fog ezt tartani? 15 évig? 20 évig? 30 évig? Hol lesz már Nagy Bálint 25 év múlva? Egyébként vagy Bozárné, már idézőjelben úgy mondja, mint alpolgármester. Hol lesznek ezek az emberek? Tehát addig én azt gondolom, amíg ebben a városban, vagy ebben az országban egy felelősség nélküli helyzet van, addig, amíg ezek az emberek felelősség nélkül tehetnek bármit, addig meg is fognak tenni bármit, mert ennek nincs semmilyen kontrolláció, se törvényi, se jogi, se semmilyen. Ez az én véleményem.
Hát, nézd János, azért önkormányzat, a nevében is benn van, hogy önkormányzat, ezen emberekre bízta a lakosságnak egy része a város vagyonát, hogy ezekkel vagy jó gazda módjára sáfárkodik, vagy nem jó gazda módjára, és hát ezért is lenne fontos. Egyébként az önkormányzatnak is az lenne fontos, hogy, amit az előbbi témán elmondtam, hogy növelje a saját, úgy mondom, hogy megbízhatóság indexét, hogy ezekről a témákról, mert ezek fajsúlyos témák, hogy tájékoztatná az itt élő embereket. Csak hát még egyszer mondom, amikor minden sutyiba csinálnak, és mindent közérdekű adatigénylése útján kell kipréselni ettől az önkormányzattól, azt is könyörögni, vagy magyarázkodni kell, hogy mit és miért és hogyan, akkor ez nagyon szomorú dolog. Tehát nem értem egyébként, mondom, tehát a működésüket, mert nem ilyen reklámkiadványokba kéne magyarázni, hogy mit csináltunk, hanem pontosan amit csinálok, azt kéne magyarázni, hogy miért úgy csinálom, meg miért csinálom azt.
Ez kísértetesen hasonlít arra most, amiről beszélünk, maga a témának ez a része, mint amikor a nagyvezérük, úgymond Orbán Viktor felelőssé és tényleg felelőssé teszi mondjuk a társadalmat, a lakosságot, a választópolgárat bizonyos dolgokért. Tehát majdnem úgy tűnik, mintha a Kesztályváros polgármester is azt mondaná, hogy hát kérem, akkor önök megválasztottak, önök döntöttek így, hát vagy jól döntöttek, vagy nem, majd ki fog derülni mondjuk mit tudom, 24-be, vagy nem fog kiderülni. Tehát most azért mindnyájunknak, nekünk is szavazópolgároknak, önöknek is kedves hallgatók, mint szavazópolgároknak, akár Keszthelyek, akár nem, tök mindegy. El kell azon gondolkodni, hogy tettek-e, vagy nem tettek, és hogy szeretnének-e tenni a további boldogulásukért, mert én állítom, hogy enélkül itt semmilyen változás nem fog történni, és gyakorlatilag most már ott tartunk, hogy tényleg a 24. óra utolsó percei ketyegnek, és ahogy mondta Tamás, 21-be borulátó vagy, sőt, még azt mondtad, hogy még nagyobb problémákra számítasz, vagy úgy látod, hogy még komolyabb nehézségek fognak következni az életünkben, hát akkor erre kell felkészülnünk. Erre a témára kapcsolódva, de nyugodtan mondd el.
János, most mondtad, igen. Én a 21-es évtől egy kicsikét kiráz a hideg, megmondom neked őszintén. Azt is megmondom, hogy miért, mert most a tegnap vagy tegnap előtt, nem is tudom, mindegy, lényegtelen. Tehát itt van a Kövér Lászlónak az egyik ilyen megnyilatkozása, ez már karácsony után volt, azért igen, tegnap vagy tegnap előtt valamelyik nap. Például amikor azt mondja, már készíti fel lelkileg a saját szavazó táborát, hogy 22-es országgyűlési választások például csalni fognak, hogy bele fognak avatkozni Magyarországnak a szuverenitásába külföldről, és ezáltal manipulálni fogják a 2022-es országgyűlési választásokat. Az az ember mondja, az mondja, az a párt mondja, annak a pártnak a prominense mondja mindezt, aki például legutóbb Borsod megyébe végig krumplizták az egész időközi választást, az egész sajtó, a közmédia a kezükbe, a másik ellenfeleiket elhallgattatják, hazudoznak róluk, de ők mondják azt, hogy valaki be akar avatkozni, mert már látják, félnek, hogy rezeg a léc a lábuk alatt, igen, és akkor már előre uszítják a hívőiket, mert én már csak úgy mondom, hogy hívőik vannak, a híveiket, arra egy esetleges választási vereségre. Már most, 2020 év végén, és ezért mondom azt neked, hogy hát én nagyon félek. Én a 2021-es esztendőtől tényleg tartok, mert tulajdonképpen az országgyűlési kampány, választási kampány már most megindul.
Ja, egyik szemem sír a másik nevet, mert ha azt mondom, hogy sír, amiért látom egyébként az elmúlt időszakot, és egy mi várható a 21-es évben, nevet azért, mert mondjuk egy Bayer Zsolt beszélget Kövér Lászlóval, tiszta kabaré, és ott Kövér László elmondja és vizionálja, és tényleg, ahogy mondod, a hívőiknek, a fideszeseknek elmondja, hogy a tengeren túlról, és hát az Unióból is, és hát mindenhonnét óriási támadások fognak, és beavatkoznak a Magyarország, vagy mondta, a szuverénitásába, a választási törvénybe, meg fogják akadályozni, meg beleszólnak. Kérdezem én, kinek van kétharmada egyszer? Ki változtatta meg a választási törvényt egy hónappal ezelőtt az áruló Volnernek, hadd mondjam így, kedves János, régi barátomnak, hadd mondjam ki a nevét, szégyellem is, hogy barátom volt, mindegy, javaslatára megváltoztatták a választási törvényt, mindegy, most ez milyen oka volt.
Elmondom én neked, hogy milyen oka volt. Az az oka volt, hogy tudják nagyon jól, hát azért milyen rendszeresen a Fidesz az méreti a választókat, de tudják nagyon jól, hogy az ellenzéki oldal az egy heterogén tehát egy nagyon széttagolt társadalmi rétegből van szó. Arról, az egész arról fog szólni, a jövő év egy nagy gyurcsányozás lesz. Mindenki gyurcsányista lesz, meg libernyák lesz, meg nem is tudom, hogy micsoda, tehát miket nem fognak még kitalálni. Erre megy ki az egész, és ezért is, amit említettél, ugye a választási törvénymódosítását, hát ezért javasolta áruló, bokorba pisilő Vornál Jánosunk azt a javaslatot, amit javasolt, mert bekényszerítették az ellenzéket egy közös listára, aminek az a célja, hogy aztán majd mindenkit jól lehet szemkilövetőztetni, meg gyurcsányozni, meg libernyákozni, bár nem is tudják, hogy mi az a kifejezés, hogy libernyák, de mindegy, tehát de az a lényeg, hogy mindenkit egy kalap alá tudjanak
hozni. Ha belegondolunk ebbe, amit mondtál a listába, úgymond, tehát nem biztos, hogy hallgatók tisztában vannak, ebben nem is akarok most belemenni, itt elmagyarázni, igen, mi az, mi nem. Igazándiból ezzel olyan nagy bajt nem okoztak, hiszen az ellenzék gyakorlatilag ebben van, ebbe készült, erre készült, itt inkább egyfajta zászló lengetés, meg egy ilyen, nem is tudom most a karácsony előtt miért
jó, volt erre. Jó, hát voltak olyan pártok, akik még ugye hezitáltak, hogy egy lista, a közös lista,
de azért
közös
tegyük lista. Hozzá, hogy azok ilyen kamupártok, amik létrejöttek, azok létrejöhetnek most is.
Ugyanúgy fog neki indulni, elárulom neked. Annyi lesz a lapon megint, hogy majd úgy kell nagyítóval kér, melyik tulajdonképpen hova kell szavazni. Lesz megint rajta, mint égen a csillag.
Valószínűleg gondolod, hogy én legalábbis úgy veszem ki, és akkor tovább lépünk Kövér László, mert az, hogy ő most telejette magát beigliba, azt össze-vissza beszél a Bayer Zsultikán.
Megteküdte a saját a sok beigli.
Tapsikál a kompjúter nekik abba a tévébe, ami már nézhetetlen szinte. Nemrég olvastam pár napja, hogy olyan hallgató és néző mutatókat, hogy szinte katasztrofális, és most már ez a pesti tévét próbálják felfuttatni, és ott eszik.
Hát az még rosszabb, ne haragudjál. Tehát
ott mutogatják ezt a sok ilyen, mit tudom, celebet, meg mindenféle ilyen bukott politikus, meg egyebeket. Tehát egy megmondó tévét akarnak bele csinálni, de hát így járt az Echo TV, régen emlékszel, tehát gyakorlatilag ez volt a lényege. Ha kicsit túllépünk ezen a Kövér László mizérián, azért én gondolom, hogy ennek egy következménye lehet az, vagy egyfajta folyamatnak egy része, hogy 300 milliárd forintot egy civil alapítványba beforgatott, úgymond a kormány, hogy milyen módon és milyen okból egyéb az ilyen-olyan információk vannak erről, de nekem ez úgy bűzlik, mintha már lenne egy B-terve a Fidesznek, arra az esetre, hogy 22-ben bukni fognak, már pedig igen, van már erre egy B-terv, miért is ne lehetne, hiszen kezükben van a törvénykezés, a pénz, paripa, ló, fegyver, sisak, minden, és én úgy gondolom, hogy ezekbe a alapítványokba, és nem csak erről az egyről van szó, hiszen milliárdok mennek most már folyamatosan mindenhova, és most meg kell említenem Erdélyt is sajnos, meg kell említenem, mert Székelyföldre is óriási, hihetetlen pénzek mai napig áramolnak ki. Most ennek nem firtatom az okát, miértjét. Úgy látom, hogy készülnek a B-tervre, a B-tervnek pedig az a része, hogy túl kell élni. Tehát amikor azokat a semmitelen, dologtalan heréket, akiket eddig eltartottak, és majd valamikor eljön az idejük, hogy visszlát, azokat továbbra is el kell tartani, mert a sógorkom a jó barát, Puncsos Jóskát, olyan mindenki, ugyanúgy meg kell jutalmazni őket, mert azért szolgáltak eddig. Na hát ez ám, ami a Fidesz szolgálatnak a hálája.
Nézd János, azért egy dolgot azért a Fideszről azért el kell mondani, és le kell szögezni, hogy azért nem hülyék. Tehát azért vannak olyan dolgok, amit nagyon jól csinálnak, és azért
az jelen...
Hát a közpénzén, így van, nem az övőkén. Hát, hogy itt csak elmész a keszén, lemész a Balatonpartra, akkor ott már beszélgettünk erről az elmúlt adások egyikén, hogy hát mire várnak, nem másra, mint a köznek a pénzére. Tehát az ő pénzükből semmit, ne aggódjál. Tehát visszatérve, tehát azért ezt el kell ismerni, hogy azért van, amit jól csinálnak. Ez jellemző rájuk az előrelátás, hát azért ők már azért azt abban, így van, ahogy te is mondod, a B-terv, tehát ők gondolkodnak arra azon, hogy hát mi van akkor, hogyha nem fognak tudni kormányt alakítani. Mi van akkor, hogyha a közmédiának becélzett jelenlegi propaganda sajtó kikerül a kezükből, mert ugye akkor kikerül,
igen,
és akkor viszont akkor kell nekük egy média, kell az anyagi forrásokat biztosítani kell, hogy tovább is tudjanak majd fröcsögni. tehát tudják azt az alternatív világukat fenntartani, amit most kialakítottak. Tehát ez, amit te mondasz, szerintem is ez semmi más, mint az, hogy elkezdték szépen a hadtápot, a tartalékokat feltölteni. Ez esetleges olyan verzióra, ha véletlenül nem a 22-es választást elbuknák, hogy akkor továbbra is meglegyen az a úgynevezett gazdasági háttérudvar, amivel tudják aztán majd ugye a médiájukat, aztán a lakosságot bombázni.
Azért ez ilyen kétérű dolognak tűnik nekem, mert hát tegyék a mi pénzünket sajnos biztonságosan az ő érdekükbe, mert várhatóan meg fog bukni a kormány. De ott van előtte egy másfél éves időszak, amikor gyakorlatilag meg kell vívni egy csatát, és most én nem akarok harcolni, mint Orbán, mindenkivel harcol, de én is úgy látom, hogy ez egy kemény harc lesz. Sőt, messzebb megyek, én úgy látom, hogy a 90-es úgymond gengszterváltás óta Magyarországon ennyire kiélezett politikai attak még nem volt, amilyen 21-re várható. Ezt azért is mondom, mert az előjelek azt mutatják, hogy gyakorlatilag itt már nem csak, hogy a úgymond az állam erőszak szervezetei egyébként, vagy maga az állam, hanem tényleg a Fidesz hűbéresei, szolgái, a Fidesz rajongók, úgymond, vagy maga a Fidesz szavazók lesznek gyakorlatilag harcra felkészítve. Ez Orbánnak egy ilyen víziója, tehát egy tiszta bolond elmebeteg emberről van szó, és ezeket az embereket sajnálom a legjobban. Aki közt van takarítónő, aki közt van sofőr, tanár, orvos, és sorolhatnám, akik csak azért, mert a környezete, a családja, a baráti köre egyébe egy olyan hangulatban és olyan helyzetben van, bele fog menni ebbe a ráerőltetett, semmitelen, tényleg eredménytelennek látszó dologba, tényleg ne is legyen így, főleg ne torkoljon erőszakba, de még én ezt is el tudom képzelni. Már csak azért is, mert hogyha tényleg látják, hogy elveszítenek mindent, és ő neki mi a legfontosabb, Tamás?
A pénz. Hát ez eddig is nyilvánvaló volt, hogy nem, most ne ragudjál, János, de hogyha egy józanul gondolkodó ember végig gondolja az elmúlt 10 évet. Az elmúlt 10 évben a jelenlegi kormány 2/3-dal egy olyan kormány volt, aki végig a fennállás alatt 2/3-dal élet, azt kell, hogy mondjam, élet-halál ura volt ebbe az országba. Magyar kvázi azt jelenti az én értelmezésem, hogy bármit megtehet.
Bármit, abszolút így
van. Mit tett meg?
Jól mondod.
Mit tett meg? Foglalkozott a nagy ellátórendszereknek a rendbetételével, az egészségügye, akkor a TB, ugye, tehát a nyugdíjas rendszerre,
nyugdíjrendszerre. Ennek a 2%-a, ha kiszámoljuk, annyi ment az egészségügyre, a védekezésbe. Hát egy nevetség.
Soha nem foglalkozott ezzel, hanem mindig mivel foglalkozott? A nagyvezérnek a szórakozásával, a kisvasúttal, a stadionnal, a hobbiával, a futballal. Ugye, amikor egy én szeretem például a focit, de amikor egy botlábú, egy tehetségtelen magyar futballista 10-szer többet keres, mint mondjuk egy pedagógus, vagy egy orvos, hát azért ez egy abnormális ország. Amikor hobbira, mondom kisvasútra, meg ilyen a semmiből a semmibe vezető, most gondolok itt a Budapest-Belgrád vasútvonalnak a felképítésre, milliárdokat szórnak el, közben haldoklik az egészségügy, közben lassan nem lesz házi orvos, és most már épp ez megint egy friss téma.
Hát tegnap, házi orvos, ez
bárki lehet házi orvos, ugye? Bárki lehet házi orvos, január 1-től. Most ne haragudjál, de ez megint egy olyan kérdés. Szívesen menni egy vajákos nőhöz, mit tudom, most bocsánat, hogy ledegradálom, mert jó, nem lehet mindenkiből házi orvos január 1-től, mert az orvosi egyetemet el kell végezni. Na de azért a házi orvosi szakma, az egy külön szakma, szakvizsgát kell belőle tenni. Most nem azért, de egy reumatológus, vagy mondjuk egy szemészorvos, azért nem...
Vagy
altatóorvos, vagy van egy számtalan olyan része az orvostudománynak.
Speciális területen dolgozó.
Így van. És akkor ő belőle lesz majd házi orvos, és akkor ugyanolyan bizalommal, vagy ugyanúgy fogsz bemenni a házi orvoshoz, és hogy most nem azért, de hogy majd azt fogja mondani véletlenül, hogy egy kis rosszul méri fel, hogy mi bajod van, és akár meg is gyógyulhatná, de ugyanolyan gyorsan ki is kerülhetsz a temetőbe.
Én azért nem gondolom, hogy ez ilyen hirtelen ekkora veszélyt jelentene számunkra, hiszen a jól tudjuk, hogy a háziorvosi rendszer gyakorlatilag Magyarországon halálra van ítélve. Tehát itt a háziorvosi rendszerbe bekerülni bárkinek mi lehet életbiztosítás? Egyáltalán nem. Hát ki az, aki mondjuk a szakmájában egy jól működő helyen, jó, nem jól működő, de mindegy, most tételezzük fel, hogy a maga szakterületén egy orvos, egy anasztó, bárki megfelelő munkát végez, és egy megfelelő eszenciában él, hát ő nem fog elrohanni, mit tudom én, felső pályokra házi orvosnak, mert ott éppen nincsen hely. Az már nyilván más kérdés, hogy a szakmán belül ezt mondjuk egy orvosi kamara, vagy a különféle szervek ezt hogy mérlegelik, de az, hogy ezt hivatalossá teszik, és ez már publikus, hogy mik azok a területek, ha jól tudom, kivéve gyerekorvos, tehát azért megvannak azok a területek, akik lehetnek háziorvosok. Én gondolom, hogy ez egy hosszabb folyamatnak kéne, hogy legyen. Arra nem beszélve, hogy nekem a háziorvos azt jelenti, mint mondjuk Csanádi Lajos doktor úr Sárbogárdon, aki 82 éves. Jó egészséget kívánok neki innét is, mert éppen felépülőben van a doktor úr. Tehát aki 40-50 éve, 30 éve, de tök mindegy, nagyon hosszú ideje azon a településen, abban a körzeten, abban a kerületben a saját betegeit ellátja. Ez egy házi orvos.
De azt akartam csak mondani, hogy a házi orvos az is egy szakma.
Abszolút.
Most, de azt látni ebbe az országban, hogy ezeket a nagy ellátó rendszereket, meg ahol az állam a tulajdonképpen a tulajdonos, vagy az állam a vállalkozó, vagy mondhatnám a füzető, például itt van a rendőrség, ugye a rendvédelem. Most amikor az jön veled szembe az újságba, hogy jelentkezz rendőrnek, mert 8 hónap alatt kiképeznek, és teljes jogkörrel ott mész az utcán, és eljárhatsz, mint rendőr, és akkor, bocsánat, de én nem szeretném, hogyha én velem szembe egy ilyen Tesco gazdaságos, idézőjelbe, Tesco gazdaságos rendőr járna el, mert nem hiszem el azt, hogy 8 hónap alatt bárkit, még egy rendőrt is ki lehet úgy képezni, hogy aztán majd tisztességesen el tudja látni hibátlanul a feladatát.
Ez a kificamodott társadalom, amit mondtam beszélgetésünk elején, hogy ez van itt, és ezekben gyakorlatilag szinte a világ nevetség tárgyává vált már Magyarország, mert itt minden olyan hihetetlen módon működik, ami máshol elképzelhetetlen. Tehát szinte ezen kell gürcölni egy kormánynak, hogy a maga a szájíze szerint úgy tudja létrehozni és működtessen valamit, ahogyan nem kellene, hogy működjön, de mégis próbálják erőteni, akár a rendőrség. De hát számtalan ilyen területet tudnánk mondani, hogy mi volt valamikor régen, amikor még visszakiabálnak itt, és különféle jelzőket tesznek a régi időkre, és mi van most. Hát én azt gondolom, hogy az elmúlt 30 év megmutatta mindnyájunknak, és tanulságosan valószínűleg majd a történelemben a utódaink, gyerekeink majd fogják tanulni, hogy ez mivé lett, és miért történt így. Mi maradt még a mai napra az időnk?
Hát szerintem annyi mindennel foglalkoztunk el, most így az év végén, év vége felé.
Lejárni. Ugye, még egy pici egy gondolat, tényleg csak, hogy egy kicsit vidámabb legyen ez az utolsó műsorunk ebben az évben.
De csak idén, 2020-ban, mert jövőre ugyanekkor
tehát mindenképpen
itt vagyunk.
A hallgatókat találkozni, és reméljük, hogy minél többen és egyre többen fognak bennünket hallgatni. Én nem tudtam, képzeld el arról, hogy lehet tűzijátékozni, petárdázni, és egyéb. Én annyit olvastam és hallottam, hogy elmaradt tűzijáték, és egyéb. De a városba járva kellve látni, hogy azért vannak standok, és lehet árulni a dolgokat. És utána néztem, és állítólag a kormány úgy döntött, hogy csak a saját területen belül, ingatlanon belül
a nagyszobádba
lehet petárdázni. Na most... Megint így elképzeltem, hogy már ugye mémek jelentek meg, mert minden egyéb, de azért tényleg maradjunk a realitás talaján. Tehát mondjuk egy Fehérvár palotavárosban, ahol van mondjuk, mit tudom, 150 panelház, abban lakik 50 ezer ember, most azoknak 10 emeletesenként, mit tudom, 30 család kimegy a erkélyre, de ne is menjünk ilyen számok bele. Tételezzük fel, hogy ott most éppen a városba, a saját ingatlanába valaki megvásárolja, mert állítólag legálisan meg is lehet vásárolni ezeket a dolgokat. Úgy gondolta, hogy úgy fogja gondolni, hogy ő megünnepli ezt a 2020-as évet, mert annyira nagyszerű volt, és ennek örömére sítsútja, szomszédba átlövöldöz 3-4 petárdát, mert ugye merre tartja majd az ember, ki tudja, ott felgyulad majd egy kidobott karácsonyfa, vagy ha még az nem, akkor az ott maradt limlom, vagy sorolhatnám a többit. Nem is akarok vészmadár lenni, de ez megint mit mutat? ez a átgondolatlan, egy tényleg egy semmitelen, megint oda dobni egy csontot az embereknek, hogy kussoljatok, de petárdás, mindenki a maga a kertjébe gyújtogasson, meg lövöldözön. Na, tehát kérdezem, hogy az minden légtérbe be van zárva egy erkély, vagy egy kerítés? Vagy hogyan képzelt ez a féleszű
kormányfő? Hát ez úgy, ahogy mondtad, hogy ez is egy ilyen, ugyanolyan ilyen neszesemmi, hoztam is, meg adtam is, meg vittem is, ilyen neszesemmi, fog meg jó megoldás, hogy egyszerűen nem hiszem el, tehát hogyha egyszer azt mondjuk, hogy ugye kijárási tilalom lesz szilveszterkor is, tehát 8 óráig lehet menni, onnantól kezdve nem, akkor vajon, hogy hol gondolták ezeket a petárdákat eldurrogtatni, most te is mondtad például a lakótelepen, hol lehet ilyet megvalósítani, hát mert még egy kertes házban azt mondom, hogy igen, de speciál én nem vagyok híve a petárdázásnak, egy abszolút, tehát egy olyan felesleges dolognak tartom, ami ugye a házi kedvencekre eléggé káros hatással van, és én nem értek, nem is tudom, hogy jó, hát elfogadom, hogy van olyan ember, aki szeret petárdázni, de nem tudom, szóval ezt ugyanolyannak érzem, mint az egész víruskezelést, az egész járványkezelést, mindent, ilyen össze-visszának, keszekuszának, hát így szeretjük Magyarországot, ez a kis hazánkat, hogy ilyen kis keszekusza, nesze semmi, fog meg jól, majd ugye lehet is, nem is lehet, árulni is lehet, de hogy petárdázunk, ugye, hát nagyon kíváncsian várom ezt az egész szilvesztert, hogy hogyan fog lezajlani, bízom benne, hogy minél kevesebb személyi sérülés fog történni, és hát én tényleg várom, hogy legyen vége hát ennek a 2020-nak, mert ez egy, megmondom, csak magam részéről mondom, nem volt egy jó év. Szóval nem azért, mert pessimista vagyok, inkább azt mondom, hogy realista, de a 2021-től meg nem tudom, szerintem nem lesz jobb év, bár ne legyen igazam.
Erre a témára nekem ez az újkori kultúra, mondani így, jelenik meg a petárdázással is a különféle ilyen fényjelzőkkel és akármikkel kapcsolatban, ami minden évben megvolt, és amikor ez egy megfelelő környezetben még megtörténhetett, igazándiból én úgy emlékszem, hogy általában már ennek a bekerülési ára volt, ami úgy megdöbbentette az embereket Budapest vonatkozásában, aztán később a kisebb településeken is, ami tényleg elért odáig, hogy már egy nyüglet. Tehát igazándiból nem igazán hiszem, hogy régen sem hittem, hogy erre szükség van, most pedig én bízom benne, hogy nagyon sokan úgy látják, hogy erre abszolút nincs szükség, saját pénztárcájuk tekintetében sem szükséges 5000 forintért venni egy 3 másodperces püttyöt, vagy ilyen püttyöt, vagy akármit. Talán, ha lassan is, én úgy gondolom, hogy az embereknek a nagy része a realitások talajára szépen visszaérkezik, szép lassan, és megpróbálja lezárni, és elfelejteni talán, ha el kell ezt a 2020-as évet. Biztosan voltak, akiknek ez egy emlékezetes év volt, remélem is, hogy sok pozitív dolog is történt benne. Én magam családi életében, magam környezetében szintén nem mondhatom azt, hogy egy nagyon jó, sikeres év volt, az elmúlt évek sem. Én egy picit derülátóbb szeretnék lenni a 21-re, és el is mondom, hogy miért. Azért, mert én hiszem, hogy 2021-ben azok az erők és azok a energiák, amik nem jöttek elő hosszú éveken keresztül az állampolgárok részéről, az emberek részéről, hanem aludtak, azok most fel fognak ébredni 21-be, és meg fogják találni azokat az igaz utakat, amivel egymást elérik, és amikor egymást elérik, akkor kialakulnak újra azok a közösségek, és mint ahogy beszélgetésünk elején is elmondtuk, hogy miért nincs információ áradat, mert nincsenek beszélgetések, és megszűntek azok a közösségek. Ezek újra ki fognak alakulni spontán, én hiszem. És aztán pedig elmondom, hogy azok a felelős szerkesztők, akik idézőjelben kicsit nagyobb intelligenciával és nagyobb tudással bírnak, jobbára a napi politikai dolgokban pedig vállaljon a felelősséget. És mindenki a maga életébe vállaljon felelősséget, álljon oda előre, és vigye magával, ha kell a fülén fogva a másik embert is, a jó barátját, a szomszédját, a rokonát, akárkit, példát mutatva, még akkor is, hogyha ilyen nehézségek közepette élünk és vagyunk nap mint nap, de így menjünk előre. Én ezért vagyok, hogy mondjam, kicsit derülátóbb a 21-es évre, hiszen nincs több esélyük. Tehát a jövő év arról fog szólni, ha Orbán Viktor háborút hirdetett, nekünk nem muszáj harcolnunk, de csatákat meg kell vívnunk.
Hát János, legyen igazad, én azzal zárom ezt a műsort, de figyelj, hogy legyen igazad, tényleg igazad, optimistának kell lenni, és legyünk azok, maradjunk azon, hogy jövő évben, 21-ben könnyebb lesz, jobb lesz, igaz, hogy egy küzdelmes év lesz, ebben azért megegyezhetünk, de hát legyen szerencsénk, és én minden kedves hallgatónak ezúton is kívánok békés, boldog, vírusmentes, egészségben és szerencsében gazdag, boldog új évet ezúton is, és ha tetszett a mai adásunk, meg az előzők is, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra, és hallgassanak bennünket, mert mi kitartóak vagyunk, nem adjuk fel, jövőre is itt vagyunk, jobbnál jobb témákkal, illetve mindenféle témával, amiről ugye a kormánypárti propagandában nem hallanak, és nem fognak hallani, sem. És helyben sem, természetesen. Mi pedig kimondjuk azt, ami a szívünket nyomja, meg ahogyan látjuk. És hát még egyszer is részemről békés, boldog új évet.
Én magam sem mondhatnám szebben, és nem is akarom ragozni Tamás elköszönését. Én önöknek köszönöm meg a türelmüket, hogy végighallgattak bennünket, és ahogy a Tamás elmondta, a későbbiekben is hasonlóképpen meg fogunk jelenni. És az igazság, ami a szócsövünk, illetve hát, ahogy a Tamás elmondta, iratkozzanak fel, jelentkezzenek, jöjjenek hozzánk bátran a jövő évben is, keressenek bennünket, és mondják el a véleményüket önök is. Jöjjenek, beszélgessenek velünk, és ne féljenek. És magam részéről is, és kollégáim részéről is békés és nagyon boldog, szeretettel boldog új évet kívánok mindenkinek. Viszont hallásra, Herold János voltam.